Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
Budapestre látogat idén ősszel a világhíres Postmodern Jukebox. Koncertjüknek az MVM Dome ad otthont. A jazz, a blues és a soul zene végtelen válfajaiban mozgó formáció, a klasszikus és modern popzenétől a rock és a heavy metal műfajáig mindenben utazik. A zenekar YouTube-on befutott karrierje, ahol közel 2 milliárd megtekintést tudhatnak magukénak, hamar internacionális sikerré nőtt, amit élő fellépések sora is kísért kontinenseken átívelve. A Scott Bradley, zongorista zeneszerző ötletéből 2011-ben megszületett projekt New Yorkból indult, ahol Bradley egyetemi barátaival közösen kezdett videókat felvenni a pince lakásában. Jazzzenészként nem tudott nagy babérokra törni a szerző, amikor azonban ragtime stílusban kezdte átdolgozni a 80-as évek slágereit, valamint Nickelback dalokat forgatott ki önmagukból, a megtekintési számok hirtelen elkezdtek megugrani. A Postmodern Jukebox első átütő sikere 2012-re tehető, amikor is Ryan Lewis és McLemore híres dalát, a Thrift Shopot értelmezték újra, ahol maga Scott Bradley ül a billentyűk mögött, onnantól pedig egyre feljebb ívelt a népszerűségük.
Fesztivál.
Baráti Kristóffal lép színpadra a világhírű londoni zenekar a Bartók tavaszon. Március 31-től harmadszor pesdíti fel a várost, hazánk egyik legjelentősebb összművészeti fesztiválja, amelyen a Filharmónia Orkesztra egyik legkiemelkedőbb hegedűművészünkkel ad tehát koncertet. Az együttes megalapítása óta a zenei világ meghatározó szereplője, a legrangosabb koncerttermek gyakori vendége. Vezető karmesterük a finn Santo Matias Rovali mindössze 27 éves volt, amikor először vezényelte a zenekart, és már akkor lenyűgözte a hallgatóságot és zenésztársait. Ma már napjaink egyik leginnovatívabbnak tartott dirigenseként tartják számon. A zárókoncert programját kifejezetten a fesztivál közönségére szabva állította össze. Beethoven mellé Finnország, illetve Magyarország ikonikus zeneszerzőitől, Sibeliustól és Bartóktól választott egy-egy remek művet. A nagyhatású magyar komponista hegedű versenyét ezúttal hazánk egyik legkiemelkedőbb szólistája, Baráti Kristóf tolmácsolásában hallhatja a közönség. De a zenerajongókra más kecsegtető programok is várnak az eseménysorozaton. A cseh filharmonikusok és dirigensük Szemjon Bicskov két meghatározó 20. századi balettzenével nyitja meg a fesztivált. Várjon Dénes folytatja tavaly megkezdett sorozatát, a Koncertó Budapesttel, Ötvös Péter és a Klang Forum Wien a 100 éve született Ligeti György előtt tisztelgő műsorral érkezik. Az Orfeó zenekar is a Purcell kórus előadásában, Vashegyi György vezényletével, egy közel 300 évig előadatlan Stölzl mű csendül majd fel, Mikollerun Gábor és a Budafoki Doknányi Zenekar a 10. Színházi Olimpia keretében mutatja be a Kétkedő Szellem című előadását. Idén 20 éves a Veszprém Fest, a két évtizedes prémium zenei fesztivál július 12-e és 16-a között, a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kiemelt zenei rendezvényeként fennállásának egyik legváltozatosabb programjával ünnepel. Napjaink egyik legnépszerűbb fiatal latin énekese Álvaro Soler nyitja a programot a História kertben, szintén ugyanitt július 13-án a Fado Superstar Mariza énekel. A 48 éves portugál mozambiki származású művésznőt tartják jelenleg a portugál kultúra egyik legnagyobb nagykövetének, aki nem csupán kiváló fádó énekesnő, de a világ színpadainak egyik nagy dívája is egyben. Július 14-én a 21. század vezető primadonnája Anna Netrebko szoprán klasszis lép színpadra, egy nagyívű, javarészt Verdi operákból összeállított gálaműsor sztárművészeként. Az előadáson elhangzanak az Aida, a Nabucco, a Rigoletto, a Trubadur és a Végzett Hatalma egyes áriái is. Július 15-én, 5 évvel ezelőtti, zajos sikert arató veszprémi koncertje után 20 Years of Soul elnevezésű turnéjának keretén belül ismét a fesztivál vendége lesz Josh Stone, a Grammy és Brit díjas énekesnő sajátos Soul, Rhythm and Blues, reggae, világzene és hip-hop ihlette zenei stílus jellemzi. Július 16-án pedig Nora Jones lép fel a História kertben szintén, a művésznő korábban még sosem járt Magyarországon, Veszprémben adja élete első hazai koncertjét. Már most biztos, hogy teltház előtt, hiszen az előadásra már minden jegy elkelt. A História kertbe meghirdetett nagyszínpados koncertekkel párhuzamosan július 12-e és 15-e között minden nap egy-egy különleges Rost Andrea produkciót láthat a közönség a fesztivál exkluzív koncerthelyszínén a Jezsuita templom kertben. A Kossuth, Prima Primissima és Liszt Ferenc díjas operaénekes négy napos, izgalmas zenei kalandozásra hív barátaival, pályatársaival és növendékeivel bemutatott produkcióval.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Járd be Sopron belvárosát, ahogy eddig még nem, szűk átjárókon, római kori sétányon keresztül. Sopron az ország legnyugatibb részén lévő romantikus kisváros. Rengeteg műemlék, gyönyörű épületek, macskaköves utcák, szűk átjárók, kapualjak jellemzik belvárosát. Felsorolni is nehéz, mennyi látnivaló van itt, és hány történelmi eseménynek volt szintere a város az évszázadok alatt. Elég csak abba belegondolnunk, hogy az ókori városon Skarbancián vezetett keresztül a Borostyánkő út. Sopron belvárosának utcarendszerét a városfal határozza meg. A hármas falgyűrű évszázadok építkezéseinek az eredménye. Egyedülálló ez Magyarországon, hiszen 1700 év óta áll. Meghatározva Sopron belvárosának és a várfal külső oldalának, a várkerületnek az arculatát. Ezen az egykori várárokban kialakított várfal sétányon sétálva olyan érzésünk van, mintha egy időutazáson vennénk részt, amely a római korba repít vissza minket. A városfal nyomvonala, a félköríves kis rondellák is innen maradtak ránk. A római birodalom bukása után a város elnéptelenedett, de a városfalak romjai továbbra is itt magasodtak. A ma is látható hármas városfal a 13. század végén és a 14. század első felében épült fel. A 17. század első felében több rondellát is toldottak a középkori városfalhoz, melyek közül már csak a Nagy Szent György rondella maradt meg. A török veszély elmúltával a várfal elvesztette hadászati jelentőségét, és a vizes árkot feltöltötték. A várárok helyén felparcellázott telkeken a gazdagabbak lakópalotákat, a kevésbé tehetősek keskeny lakóépületeket építettek. Ennek köszönhető a várkerület belső házainak ma is látható igen változatos utcaképe. A külső házsor épületei régebbiek, számos közülük középkori eredetű. Maga a várfal sétány a Bünker köztől indul, ahonnan elindulva a Színház utca mögött a klasszicista és romantikus stílusban épült házak mentén elsétálhatunk egészen a Megyeháza udvarára, majd innen a főtérre vezető vasbetonkapuig. A sétányról a Színház utca mögül feltekintve megnézhetjük a Fabricius ház ablakait, a mellette lévő tábornokházban található középkori lakótornyot is. Innen jutunk el az előkapuhoz, majd a romkerthez, mely a római kor maradványait mutatja be. A bástya mellett elhaladva a várkerület mögött sétálhatunk tovább, végül a Szent György utca házai mögött érünk ki, ahonnan a hátsó kapuhoz érkezünk, mely a sétány vége. A sétány, amely hol keskenyebb, hol szélesebb, a 14. és a 17. század között a tűztorony védelmét is szolgálta. Ne hagyjuk hát ki a tűztoronyt a sétából, hiszen amellett, hogy a város első számú szimbóluma, szintén római alapokon nyugszik, hengeres része középkori, erkélye és óratornya reneszánsz, kupolája barokk. Rajta vezet át a hűségkapu, amely a belváros 2000 éves történelmét keretbe foglalja. A tűztorony tetejéről pazar kilátás nyílik a városra. Sopron szó szerint a lábunk előtt hever. Érdemes felmenni az őrtoronyba is, ahonnan az őrök figyelték a vidéket, felhívták a figyelmet az idegen katonák vagy idegen borszállító szekerek érkezésére. A várkerületen pedig, ha a kis várkerület irányába indulunk, egy középkori sikátorban a festőközben találjuk magunkat. Nevét azokról a kékfestőkről kapta, akik itt vitték át vásznaikat az egykor itt álló festőház padlására. A festőköz egyik legrégebbi épülete a Rey Pál ház. Ha pedig átsétálunk rajta, akkor az Ikvapatak hídján keresztül a Rózsa utcába jutunk, ahol számos középkori eredetű épületet találunk. Az egyiken még azt is láthatjuk jelölve, hogy a 18.-19. században milyen magasan tetőzött a megárat ikva. Ez a belvárosi séta egy kényelmes óra alatt megtehető, de érdemes megállnunk közben és megnéznünk közelebbről az épületeket, múzeumokat, amelyek mellett elhaladunk. A várkerület ódonházaiban ma üzletek, kávézók, éttermek sorakoznak. a főtér múzeumaival, a környező belvárosi szűk utcák hangulatos házaival olyan érzésünk támad, mintha nem is Sopronban, hanem egy mediterrán kisvárosban jártunk volna.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A feleségemmel áthívtuk Ellent karácsonyozni. Egy reggel borítékot hozott a posta, benne egy lyuggatott papírszalag, és a posta bélyegző alapján arra következtettem, hogy Ellen válaszolt a meghívásunkra. 4 órányi kemény munkával megfejtettem a kódot, és megtudtam, hogy másnap hajnali 2 órakor érkezik, és hogy az előre küldött élelmiszercsomagot a pontos utasításainak megfelelően kell kibontanunk és feldolgoznunk. Az üzenet megfejtése felett érzett diadalomat beárnyékolta Ellen kijelentése, hogy 1/2 perc alatt gépelte be a szalagon lévő közönséges távgépíró kóddal küldött üzenetet, és rájöttem, hogy fel sem merült benne, hogy nekem majd néhány percnél többet telik visszafejtenem a kódot. Számtalan hasonló személyes történetet, visszaemlékezést olvashatunk az igazi Alan Turing című könyvben, így a mitikus figura, akivé a matematikus vált az évtizedek során, sokkal közelebb kerülhet hozzánk. Nem csak a kódfejtő és számítástechnikai munkájáról kapunk pontos képet, hanem születésétől végigkísérjük és megismerhetjük ezt a jóhumorú különc zsenit, megtudjuk, milyen viszonyban volt Neumann Jánossal, milyen tervei voltak, olvashatunk az ellene indított eljárásokról, a megkurcoltatásáról és a halálával kapcsolatos bizonytalanságokról is. A könyvet Dermot Turing írta a nagybátyjáról, levelekkel, dokumentumokkal gazdagon ellátott könyvet kapunk. Most Nagy Gábor Péter matematikussal, a kötet magyar kiadásának szaklektorával beszélgetünk.
Nyilván azok az évek, amiket a Bletchley Parkban, a brit hadsereg kódfejtő részlegében töltött, azok is a megfelelő súllyal szerepelnek a sztoriban, de nem az van most a középpontba állítva. A gyermekkora, családi háttere, iskolái, a 30-as években a szakmai munkája, a szociális háttere, barátai, és hát egészen ugye a 50-es években a tragikus haláláig, és a halálának a körülményét is ott a nagyon érzékeny módon körbejárva mutatja be a szerző a könyvben.
Akik a történelmi szempontok miatt, vagy a történelmi kíváncsiságuk miatt szeretnék elolvasni ezt a könyvet, azok kapnak-e plusz információkat? Most olyan szempontból kérdezem, hogy a kódfejtők, a titkosszolgálat oldaláról nézve azok a történelmi események, vagy az az időszak, az kap-e más fényt, vagy új vetületet?
A kérdésre általában igen a válaszom, de az általában azt értem, hogy aki a történelmet, az csak nagy csaták és birodalmak fölemelkedése és bukása értelemben vizsgálja, hát igazából még őnek is jön egy érdekes momentum véleményem szerint. Ugyanis, amit ön is említett, hogy milyen gyermekkora volt a Turingnak, hogy az betekintést mutat abba, hogy a brit gyarmatbirodalomban a középvezetők vagy felső középvezetők élete milyen volt.
Indiában született ő, és aztán...
Indiában született, a szülei gyarmati, birodalmi tisztségviselők voltak, és hogy a tipikus viselkedés ebben a helyzetben az volt, hogy 1-2 évesen hazaküldték ugye a gyermekeket Angliába, mert a gyarmati klíma az olyan betegségeket jelentett, amit akkor még nem tudtak gyógyítani, és aztán ezek a gyerekek nevelőszülőknél, nevelőcsaládoknál nőttek föl. Én azért ebben nagyon beleborzultam, amikor én ezzel szembesültem, hogy hát hoppá, hát ilyen ára is van egy birodalom működtetésének. Úgyhogy ennyit a birodalmakról. Az, hogy milyen hangulat volt az angol elit egyetemeken a 30-as években, az, hogy milyen érzés lehetett bemenni a munkahelyére egy háborús kódfejtőnek. Tehát ezek a mindennapi élet, az emberek mit éreznek akkor, amikor hazamennek, mit éreznek akkor, amikor levelet kapnak az édesanyjuktól, akikkel évente egyszer találkoznak személyesen. Szóval én szerintem, akit ilyen értelemben érdekel a történelem, az nagyon-nagyon sokat fog kapni ettől a könyvtől.
Azt kérem, hogy helyezzük képbe a hallgatókat, hogy valójában mi is az, amit Alan Turingnak köszönhetünk.
Azért azt tudni kell, hogy az a titkosítási rendszer, amit a német hadsereg a háború alatt használt, amit már a háború előtt elkezdtek használni, az nem egy statikus rendszer volt, tehát azt a német hadsereg folyamatosan fejlesztette. Tehát ez ilyen értelemben, ez egy futóvadlövészet volt, egy versenyfutás volt, mert körülbelül fél évente eszközölt a német vezetés fejlesztéseket, és hát a hadseregen belül is a különböző haderőnemek, azok egy kicsit eltérő módon használták ezeket a berendezéseket. Tehát itt egy nagyon-nagyon szertágazó feladat volt, amit folyamatosan új és új kihívások elé állította az egész kódtörő közösséget. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ami helyre teendő, mert egy picit a legtöbbünk az ismereteit a Kódjátszma című nagyszerű hollywoodi produkcióból szerzi ebben a témában. Ami egy nagyon értékes film, de az egy fikció. A filmben nagyon előtérbe van állítva, hogy egy magányos harcosról van szó. Ez nem teljesen igaz, és ezt az unokaöccse is mindig hangsúlyozza, aki ugye hát ő közvetlenül nem ismerte, de hát a legközvetlenebb családtagjai ismerték az Alan Turingot is, hogy nem igaz, hogy egy világtól elzáródó csodabogár lett volna, hanem igaz, hogy egy csodabogár volt, de nagyon erős szociális kontaktokkal, nagyon erős kötődésekkel, kollégák felé, barátok felé. Tehát egyrészt ezt a mítoszt egy kicsit szeretném helyretenni, másrészt azt kell világosan látni, hogy egy óriási feladat volt a náci titkosírásnak a folyamatos föltörése. Ezen több ezer ember dolgozott. Onnantól kezdve, hogy írónők százai ezré folyamatosan rögzítették papíron a lehallgatott rádiós kommunikációt, ami persze egy halandzsa szöveg volt, mert kódolt szöveg volt, de azt a halandzsa szöveget ből naponta több ezret begépeltek a titkárnők. Ezeket a szövegeket aztán különböző szakértők rendszerezték, ki küldte, kinek küldte, stb. Az, amikor bejut a matematikus asztalára, akkor már egy csomóan dolgoztak kőkeményen ezeken az anyagokon. Tehát itt nem a matematikus, nem magányos hősként bánik el a gonosz németekkel, hanem egy nagyon is jól működő gépezet dolgozik alá. Amihez még az is hozzátartozik, hogy hagyományos értelmet kémkedéssel, például bizonyos üzeneteket úgy férnek hozzá a tartalomhoz, hogy a hagyományos kémkedési technikákkal, pénzzel, megvesztegetéssel, szép lányokkal, stb. Megszerzik az információkat. Ez az egyik. A másik az, hogy amiben a brit hadvezetés szintén kiemelkedően működött, hogy nagyon profi módon beépítették a hadviselésbe ezeket az információkat. De a hadviseléssel kapcsolatos döntések szintén nem a matematikus íróasztalán születnek, meg nem is lát rá a matematikus. A matematikushoz ezt nagyjából úgy kell kezdeni, hogy behoznak egy egyenletet, légy szíves, old meg. Most ezek nem számokkal leírt egyenletek, hanem különböző ilyen betűsorozatokkal, de a lényegében a matematikus feladata az egyenlet megoldása. Az, hogy azt az eredmény, amit kétszer aláhúz, ugye az ember általános iskolában emlékszik rá, hogy az eredmény mindig kétszer alá kellett húzni, azt odaadja a kollégáknak, a főnökeinek, és azzal kapcsolatos döntéseket már ő nem is nagyon tudja érteni, értelmezni, stb. Tehát ez
nem is dolga.
És nem is dolga neki, így van. Viszont a brit hadvezetés előtt ilyen szempontból meg kell emelni a kalapot, nagyon profi módon beépítették a stratégiájukba ezeket az információkat. Szóval a lengyelektől úgy hallottam, hogy azt szokták mondani, hogy a Turingék munkája két évvel lerövidítette a háborút, tehát hogy jóval tovább tartott volna a háború, hogyha a szövetséges hatalmak nincsenek ezeknek az információknak a birtokában.
Nagy Gábor Péter matematikussal beszélgettem az Igazi Alan Turing című könyvről, amelynek szerzője Dermot Turing, a kötet a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.